Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek. Ami Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Istennek szent lelke, szállj le most mireánk, és vezess el bennünket a mi élő Jézus Krisztusunkkal való közösségre. Amen. Kedves testvérek, Istennek igéjét olvasom, úgy, amint az írva található, Máté evangéliumának 5. részéből, a 27-től a 32-ig terjedő versekből, s János evangéliumának 8. részéből, az első 12 versből. Jézus Krisztus mondja, hallottátok, hogy megmondatott, ne paráználkodj, én pedig azt mondom nektek, aki kívánsággal tekint egy asszonyra, már paráznaságot követett el vele szívében. Ha a jobb szemed visz bűnre, vágyd ki és dobd el magadtól, mert jobb neked, ha egy vészel tagjait közül, mint ha egész tested vettetik a gehennára. Ha pedig jobb kezed visz bűnre, vágd le és dobd el magadtól, mert jobb neked, ha egy vészel tagjait közül, mint ha egész tested vettetik a gehennára. Megmondatott ez is, aki elbocsátja a feleségét, adjon neki váló levelet. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki elbocsátja a feleségét, paráznaság esetét kivéve, az házasság törővé teszi őt, s aki elbocsátott asszonyt vesz feleségül, az házasság törést követ el. Jézus pedig kiment az olajfák hegyére, de korán reggel ismét megjelent a templomban, s az egész nép hozzá sereg lett. Ő pedig leült és tanította őket. Ekkor oda vezettek az írás tudók és a farizeusok egy asszonyt, akit házasság törésen értek, középre állították, és így szóltak Jézushoz. Mester, ezt az asszonyt házasság törés közben tetten érték. Mózes azt parancsolta nekünk a törvényben, hogy kövezzük meg az ilyeneket. Hát te, mit mondasz? Ezt azért mondták, hogy próbára tegyék, és legyen mivel vádolniuk őt. Jézus pedig lehajolt és ujjával írt a földre. Amikor továbbra is faggatták, felegyenesedett, és ezt mondta nekik. Aki bűntelen közületek, az vessen rá először követ. És lehajolva tovább írt a földre. Azok pedig ezt halva egymás után kimentek, kezdve a véneken, s egyedül ő meg az asszony maradt ott a középen. Amikor pedig Jézus felegyenesedett, és senkit sem látott az asszonyon kívül, így szólt hozzá, hol vannak a vádlóid? Senki sem ítélt el téged, ő így felelt. Senki, Uram. Jézus pedig ezt mondta neki, én sem ítélek el téged, menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz. Jézus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Istenünknek szent lelke tegye áldottá az ő drága szent igéjét, hogy minnyájan épülhessünk-e mai napon is, Istennek szent lelke jelenlétében. Gyertek testvérek, alázatos szívvel imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusban dicsőítünk és magasztalunk téged, hogy a hónap első vasárnap reggelén, Urunk, életünket megőrizve, eléd jöhetünk, hogy téged magasztaljunk. De, Urunk, látod, hogy mennyi bűnünk, nyomorúságunk és gondolatunk húz még bennünket vissza, és mennyi túlteher van az életünkben, Urunk, ami nem szabad lenne, hogy még mindig ott legyen, de vonszoljuk a lelkünkben és a gondolatainkban. Ezért, Urunk, szabadíts fel bennünket bűneinknek, nyomorúságainak a terhei alól, hogy felszabadult lélekkel tudjunk most is te előtted lenni, hogy igédet be tudjuk fogadni, és az a befogadás örömmel töltse el a mi egész lényünket. Szentlélek, Úristen, jövel, áld és szenteld meg Isten tiszteletünket, s áld meg az igét, amit elkészítettél erre a mai napra. Kérünk, Urunk, tisztítsd meg szívünket, hogy lássuk az igazságot, a valóságot, Jézus Krisztust, S könyörgünk, Urunk, hogy miközben őt látjuk, úgy láthassuk meg önmagunkat, mint akiket bizony méltán ítélne meg az Isten törvénye, de az Úr Jézus ma is kegyelmet akar velünk közölni, íme én sem vádollak téged, menj el, és többé ne vétkezzél. Urunk, így kérünk téged a tiszta, megújított lélekért, a tiszta szívnek kegyelmi ajándékáért, és szeretnénk könyörögni, Urunk, egyen-egyenként minnyájunkért, akik most itt vagyunk a te színed előtt. Látod, Urunk, hogyan érkeztünk ide, mit hoztunk magunkkal te eléd, akinek bánata van, légy vigasztalója, aki erőtelen, töltsd el őt a te erőddel, aki tanácstalan, Urunk, adj neki útba igazítást a te igéd által. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, mert te vagy az életnek forrása, és csak a te világosságod által láthatunk világosságot. Jöjj, Szentlélek, Úristen, és töltsd be a mi szíveinket éppen. Jézus Krisztus nevében kérünk. Amen. Kedves testvérek, Istennek igéjét olvasom, úgy, amint az írva található, Mózes második könyvének 20. részének a 14. verséből, amely így szól, ne paráználkodj. Kedves szeretett testvérek, amikor az Isten a 10 igét az embernek oda ajándékozta, úgy is szoktuk nevezni a 10 parancsolatot, hogy az életben maradásnak a 10 lét igéje ez, amit Isten nekünk ajándékozott. És amikor nagyon sokan úgy gondolják, hogy ez már régi, lecsengett dolog, és félre kell tenni, és van ennél már sokkal modernebb, ami felvilágosult gondolkodásunk, akkor nagyon sokan csalódni fognak, amikor lelki és szellemi testi balesetek érik őket a törvényeknek meg nem tartása miatt, mert hiszen ahogyan odakint is az utakon szükségesek a fényjelző készülékek, a táblák, bizony kellenek azok a szalagkorlátok, és bizony szükséges a kereszt és annak a betartatása, mert így is mennyi baleset és mennyi kár származik a nem megfelelő közlekedők miatt. Ugyanez van, kedves testvérek, a mindennapi élet szintjén is. Ahhoz, hogy az ember emberként tudjon viselkedni, Isten teremtett és megajándékozott lényeként, ahhoz a 10 igét meg kell ismernünk, szívünkbe kell fogadnunk, de annak teljességében, hogyan azt az Úr Jézus újra értelmezte és betöltötte. Az Úr Jézus maga azt mondja, nem azért jött, hogy eltörölje a törvényt, nem azért jött, hogy odébb tegye a szalagkorlátokat, nem azért jött, hogy még több sebességet engedje meg a bűnelkövetőknek, hanem azért jött, hogy azt betöltse, hogy a betűt az Isten megelevenítő szeretetével újra értelmezze a mindenkori ember számára. És miközben az első kőtábla az ember és az Isten közötti viszony szabályozza, és mennyire fontos ez, hogy tudjuk, hogy hogyan kell az Isten felé közeledni, mi az, amire ügyelnünk kell ahhoz, hogy ez a kapcsolat kiegyensúlyozott legyen. Legalább ennyire fontos a második kőtábla, az ember és ember közötti kapcsolat szabályozása, és mennyire fontos, amikor a törvény betöltéseként az Úr Jézus azt mondja, hogy szeresd fele barátodat, mint magadat. Lokman etikájában azt mondja, az Úr Jézus ezzel arra szerette volna a hangsúlyt oda helyezni, mikor fogod már végre a másik embert is olyannyira szeretni, ahogyan önmagadat szereted. És amikor eljutunk ez a parancsolathoz, amelyet ma hallhattunk, hogy ne paráználkodjál, talán nagyon sokan intenek egyet, és azt mondják erre is, hogy ózsdi, nincs értelme erről beszélni. Valaki mondhatja azt, hogy ezt a fiataloknak kéne elmondani, őket kéne erre tanítani. De kedves testvérek, sem a 10 parancsolatban, sem pedig a törvény újra értelmezésében nem hallunk életkorcsoportokról, hogy ez kiknek szólna. A mindenkori emberhez szól, a mindenkori férfihez, és a mindenkori nőhöz. És azt hallottuk, hogy ne paráználkodj. Ez pedig azt jelenti az eredeti törvény értelmezése szerint, ne törj házasságot. És ahogyan ezt sokan tovább viszik, ne törj ki saját szövetségedből, házassági szövetségedből, és ne törj be mások házassági szövetségébe. Tartsd tiszteletben a házasságot. De miért is van ez, hogy ezt a házasságot, ezt az intézményt ennyire védi és óvja az Isten? És kedves testvérek, fel kell, hogy tegyünk nagyon mély és fontos kérdéseket a magunk számára, hogy ki is szerezte a házasságot. Kinek is köszönhető a házasság intézménye is, az a válasz, hogy Istennek. Mert Isten látta, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. Látta Ádámot, mennyire céltalan, mennyire nem találja a helyét. Pedig hát nem akárhol volt, az Éden kertjében, paradicsomi körülmények között, és nem talált senki olyan teremtményt, amely arra méltó lett volna, hogy a társává legyen. Kedves testvérek, Isten látja, és ez egy nagy örömhír nekünk, minden férfinek és minden nőnek, kortól függetlenül. Isten látja, hogy mi az, ami az embernek nem jó, és a magány nem jó. Nem jó egyedül lenni, nem jó társ nélkül lenni, és ezt a magányt egy egészen más dimenzióba is tudjuk értékelni, mert nem jó az embernek Isten nélkül sem lenni, és amikor Isten nélkül a magunk érzékei alapján vágunk bele, és mi úgy gondoljuk, hogy a házasság a mi dolgunk, a házasság a mi életünkről szól, és azt választok magam mellé és magam számára, akit én akarok, és úgy gondolkodom a házasságról, hogy ez is az én önmegvalósításomnak a szintere, majd én beidomítom a másikat, majd én kinevelem, majd én elmondom neki, hogy miről is kell, hogy szóljon az ő élete mellettem. Kedves testvérek, a házasság az egy ajándék. Ajándék. Jakab apostolnál azt olvassuk, hogy minden jó adomány és tökéletes ajándék onnan felülről száll alá a világosság atyától. Tehát amikor Isten látta, hogy Ádámnak nem jó egyedül lenni, egy csodálatos ajándékot készített számára, csak is neki, az ő életéhez szólóan, és ez az ajándék volt Éva. Hogyan lehet az ajándékból átok? Hogyan lehet az édes teherből elhordozhatatlan súly? Hogyan lehet a szeretetből utált? Mert hiszen Mózes harmadik részében, az 1 Mózes 3-ban, a bűnesetben már arról hallunk, hogy Ádám bizony, mikor bűnbe esik, átszakadnak a lelki-szellemi gátak, akkor vádolni kezdi a Teremtő Istent, az ajándékozót, és vádolni kezdi az ajándékot, akit kapott, Évát. Az asszony, akit mellém adtál, ő a hibás. És azt kell, hogy mondjuk, kedves testvérek, hogy az egész ószövetségi társadalmi felépítésre és a párkapcsolatoknak és a nemiségnek a megítélésére a bűneset története mélységesen rányomta a bélyegét, mert hiszen amikor látjuk az ószövetségi népnek a család berendezkedését, egy férfi központú patriarchális családrendszerről van szó, ahol megengedett volt a több nejűség. Nem véletlenül szólal meg a törvény, hogy ne törj házasságot, tarts tiszteletben a másik férfi tulajdonát, házasságát, tarts tiszteletbe az ő birtokát. Lehet birtokolni egy másik embert? Lehet saját szükségleteimre felhasználni? Lehet, hogy eszközül használjam fel, akár férfi legyen, akár nő, a házasságot nem ilyen ajándéknak adta Isten. Mi a házasság, kérdezzük. Bart Károly így definiálja. Férfi és nő találkozásának ama formája, melyben egy szabad, kétoldalú és egybehangzó szerelmi választás révén egy bizonyos férfiú és egy bizonyos asszony felelősen vállal teljes, tartós és kizárólagos életközösséget, és tudatosan döntenek a házasság mellett. Életközösség. A házasság ajándék, és az ajándékot ki kell bontani, és ez az ajándék nem más, amikor kibontjuk. Lesznek ketten egy testé, lélekben, testben, gondolatban, intellektusban, akaratban, lelkiségben. Egyé. Csodálatos a Szent Háromság egysége. Fel sem tudjuk fogni. De nagyon sok magyarázó azt mondja, hogy e földi életben is Isten akart egy szeletet adni ebből a mennyei örömből, és amikor a mindenkori Ádámhoz oda vezeti a mindenkori Évát, azt a teljességet szeretné oda ajándékozni, ma már ezt hangsúlyozni kell, egy férfinek és egy nőnek, hogy a házasságon belül ezt az örömöt, ezt a kiegyensúlyozottságot, ezt a harmóniát meg tudják élni. De hát, hogyan jöhet létre az az állapot, amikor valaki házasságot tör, amikor valaki odáig jut el, hogy megtöri a szövetséget, amikor eljut odáig, hogy már nem akar a másikkal együtt létezni. Hát kedves testvérek, a házasság is olyan, mint az ember teste, cserép, edény. Könnyen törik, könnyen repedezik. Három alapvető dolog van, amire a házasságban oda kell figyelni, ez pedig a filia, az erosz és az agapé. Ennek a háromnak kell a házasságban, a családi életben egy férfi és egy nő között harmonikusan működnie. Mi a filia? Hát a barátság. Nagyon jó vele együtt lenni. Nagyon jó vele beszélgetni, megosztani vele a gondolatokat. Szinte felüdít és felüdülök. Nincs senki más hozzá fogható, akivel így tudnám megosztani a gondolataimat. Jó vele együtt lenni, jó a közelében lenni. És kedves testvérek, jó, hogyha ez így marad, akár 30 vagy 40 éven át is. Pálhegyi Ferenc azt mondja, hogy a házasság, kedves testvérek, az egy pusztai vándorlás, eltarthat 40 évig is. És mivé lesz benne az ember? Mert a házas pár is él. És a házasság is egy élő valóság. Fejlődik vagy leépül. De nekünk táplálni kell az Isten szeretetével, hogy ne leépüljön, hanem életre keljen napról napra. Tehát ha nincs meg a barátság, ha megromlik, ha megrepedezik egy férfi és egy nő egy házas pár között ez az élmény, hogy nagyon jó a közelében lenni, nagyon jó vele lenni, akkor meg fog repedezni, meg fog fakulni az erosz is, ami azt jelenti, hogy nem csak testileg akarok együtt lenni vele, hanem lélek szerint is, mert teljes szívemből szeretem, és vágyakozom a vele való együttlét után. Igen, szabad ezt nekünk megfogalmazni, kedves testvérek. Nagyon sokszor azt érzékeli az ember, hogy a paráznaság bűnét az egyház nagyon szereti jól elporolni. Sokkal könnyebb bebújni a prüdéria mögé, mint elmondani őszintén, hogy mindaz, ami a házasságban két fél között megtörténhet, testben, lélekben és gondolatban, az nem szégyelni való, hanem az Isten szeretetének az ajándéka, Isten adománya, ha azzal jól élnek. De kedves testvérek, A Filia és az Erosz bármikor képes elárulni a házassági szövetséget. Csak egy képet hogy vágjunk a falon. Ádám nagyon jól érzi magát Évával. Csak hát jönnek a gyermekek, jönnek a dolgos mindennapok, és Ádám egyre több időt van a munkahelyén, egyre leterheltebb, és amikor haza is megy, inkább elbújik az újság mögé, vagy a tévé képernyőjét nézi lopva, hát ha pihenhet néhány percet ez alatt. Éva pedig úgy érzi, hogy már háttérbe szorul, nem igazán tud szóba állni Ádámmal, nem igazán tud vele beszélgetni, neki már csak a munka maradt, a fakanál meg a gyerekek, és aztán persze csak szakmailag, nagyon szigorúan, Ádám azt mondja, hogy túlóráznia kell. És aztán feltűnik, hogy egyik kolléga nőjével milyen jól megértik egymást, mennyire jókat tudnak beszélgetni, és az a kolléganő tényleg odafigyel rá, csak ő rá. És aztán eközben Éva, amivel megunta a magányt, úgy gondolja, hogy elmegy egy tanfolyamra. És ott a tanfolyamon, amikor együtt vannak a csoporttársakkal, egyszer feltűnik neki, hogy az egyik csoporttársa szintén csak ő rá figyel, és fontosnak tartja, értékesnek, megismételhetetlennek. És aztán nem kell folytatni, kedves testvérek, meggyökerezik a filia, de jó a közelébe lenni, de jó vele lenni. Aztán, ha a filia ott van, jön majd az Erosz is, de jó lenne még közelebb kerülni hozzá, de jó lenne vele megosztani mindenemet. És aztán azon veszik észre magukat, hogy házasságuk, ami már talán romokban hever, akkor is, ha templomba járnak, mert hiába beszélgetnek Istennel, ha egymással nem tudnak beszélgetni, életük, házasságuk nyomorúságairól. És az egyik nap besétál a nyitottá vált kapun, az a bizonyos harmadik. A válás nem derültékből villámcsapás, folyamat. Nagyon sokszor fájdalmas, testet, lelket, gondolatokat gyötrő, embert próbáló folyamat. Kedves testvérek, nagyon nehéz az embernek megélni a férfi mi voltát, és megélni a női mi voltát. Pálhegyi Ferenc mondott erre egyszer egy sztorit, amikor azt mondta, hogy volt egyszer egy emberke, aki egy csoda lámpára rátalált, és aztán a Jean megkérdezte tőle, hogy na hát mi lenne a te legfontosabb kívánságod? És azt mondta, hogy annyira szeretne elmenni Madeira szigetére, de ő repülni nem akar. Hát építsen neki egy gyönyörű hidat, hogy ő azon el tudjon jutni erre a csodás szigetre. A Jean azt mondta, hogy nézd, nagyon fáradt vagyok, nem a legjobb ez a mai napom. Kérj valami könnyebbet. Hát akkor azt szeretném kérni. Magyarázd el nekem. Hogyan gondolkodik az én feleségem? Magyarázd el nekem, hogy miért mondja azt, amit mond, hogy mi van a szívében. A Jean röviden csak ennyit felelt, na kettő vagy négy sávos legyen az az út. Nagyon nehéz, kedves testvérek, nagyon nehéz a férfinek megérteni a nőt, és a nőnek megérteni a férfit. Csak egy pont van, ahol találkozni tudunk. Ez pedig az élő Jézus Krisztus, aki azt mondja, hogy szeressétek egymást, úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. És a filia és az Erosz után ezért kell, hogy szóljunk az agapéról, az Isten szeretetéről, az önfeláldozó szeretetről, mert ez a szeretet az, amely meg tudja látni a szövetséges társban, a másikban az, hogy nem árulhatom el. Mert ha megtöröm a szövetséget, én egy embert fogok elárulni, és elárulom vele, még talán magát az élő Istent is, mert annak a szövetségnek voltak tanúi, nem csak a családom, hanem az élő Isten. Mit is mondunk, kedves testvérek, itt, az Úr asztalánál megállva, amikor házasságot kötünk, vele megelégszem, vele szentül élek, vele tűrök, vele szenvedek, és őt sem egészségében, sem betegségében, boldog vagy boldogtalan állapotában, holtomiglan vagy holtáiglan, hitetlenül el nem hagyom. És mi az utolsó gondolatunk? Isten engem úgy segítsen, mert nincs az az ember, aki ezt egy élethosszig tartó fogadalomként önerőből meg tudná tartani. Vele tűrök, ez a világ nem akar tűrni. Vele szenvedek, ugyan ki akar a mai világba szenvedni? Egészségben, hát úgy még csak-csak, de betegségben. Betegségben. Tudom-e vállalni úgy is, hogy szeretem? Ha esetleg ő nem tudja viszonozni, akkor is szeretem. Kedves testvérek, a házasság, azt is mondhatnám, hogy próbatétel. Nincs olyan nap, hogy meg ne próbáltassék. Nincs olyan esztendő, különösképpen keresztény házasságokról beszélek, hogy a gonosz meg ne próbálná megtörni az ember lelkét, de nekünk az Úr Jézussal együtt kell gondolkodni, ott kell, hogy legyen az agapé, amely bármikor képes kitépni a megfogant filiát, a megfogant eroszt a másikért, mert hogy én hiszem, hogy Isten adta nekem az én Évámat, vagy az én Ádámomat, és inkább kitépem azt, ami a szívembe megtermett, és választom az Istenhez való hűséget, mert hiszem, hogy Isten a házasság szerzője, és hiszem, hogy ő meg tudja erősíteni úgy a szövetségünket, hogy egy test legyünk. Hát ez az alap, kedves testvérek. De van nagyon sok olyan kitétel, indikáció ebben a parancsolatban is, akkor nagyon sokan kérdezhetnék, hogy de meddig tűrjek, de meddig hordozzam a másik elhordozhatatlan bűnét. És ezt nevezhetjük alkoholizmusnak, nevezhetjük paráznaságnak, amiből sportot űz a másik, és sorolhatnánk a szenvedélyeket, mert a másik nem akar változtatni. Pálhegyi Ferenc azt mondja, meg kell bocsájtani a másiknak, de nem mindent lehet eltűrni, ha a másik nem akar változni. Egy nagyon fontos alap, római katolikus egyház a házasságot szentségnek tekinti. Mi a református egyházban két felnőtt ember, egy férfi és egy nő, magán ügyének, döntésének, amely mellé támogatóként, imádságos szívvel az Isten áldását hozzuk, és jövünk lelki közösségünkkel, a gyülekezettel, hogy a házasság a gyülekezetben erősödhessen, Isten kegyelmi ajándékaiban bővelkedhessenek. Kedves testvérek, nagy dolog mindez, amelyekről beszélünk, mert amit a másik emberrel életközösségben megélünk, mikor arról van szó, hogy ne paráználkodj, ne törj házasságot, ne törj szövetséget, akkor a paráználkodni szó itt kimeríti az Isten és az ember közötti hitbeli hűtlenség fogalmát is. És hogyha Istent szeretem, akkor a hűségemet meg tudom bizonyítani az ember-ember közötti kapcsolatomban is. De hogyha Istenhez nem tudok hű lenni, olvashatjuk Jeremiás próféta könyvében is, hogy elhagyott az én népem. Hóseás könyvében azt olvassuk, hogy fertelmes dolgokat láttam Izrael házában. Hogyan paráználkodik az idegen istenekkel? Mit hallunk, Isten féltőn szerető Isten, az ember pedig sajnos kéklelkű, hiába mondja az ige, hogy minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert onnan indul ki minden élet. Éppen ezért a tudatos keresztény élet azt üzeni számunkra, hogy uralkodj az érzéseiden, uralkodj a fantáziádon, uralkodj a szemeden, uralkodj a lelked indulatain, és vidd a te szívedet az érő Isten elé, mert egyedül a szeretet, az agapé az, amelyben az ember új lehetőséget tud kapni. Úgy, mint János 8-ban hallott parázna asszony is. Nagyon sokan szeretik ezt az asszonyt elítélni, de ez a történet nagyon jól elénk hozza annak a lényegét, kedves testvérek, hogy abban a korban mi is volt a jellemző a Jézus korabeli társadalomra. A házassági levél megírása, arról hallunk, hogy kemény szívűségetek miatt történik. Mózes engedte meg ezt a kemény szívűség miatt. És Jézus korában már olyan sportot űztek a házassági levél megírásából, hogy léteztek egyészakás házasságok. Mert hogyha csak eljegyezte a hölgyet, már az is nagyon komoly jogi lépés volt, gyakorlatilag majdnem házasságnak volt tekintendő. Másnap reggel pedig simán megírhatta a váló levelet, és mint aki jól végezte dolgát, odébb állhatott. A férfit sohasem ítélték el, csak a nőt. Ő a csábító. Ő a parázna. És arról hallunk János evangélium a 8. részében, hogy ezt az asszonyt tetten érték, hogy szokták mondani in flagranti, in act, és amikor az asszonyt megragadják, magukkal vonszolják, nem is akár hova, a templomba. Mit élhetett át ez az ember asszonyként? Középre állítják. Arról hallunk, hogy Jézus ül, korabeli rabbik is így tanítottak. És azzal, hogy az asszony középre beállítják, ez azt jelenti, hogy mindent félre tolva, ezt a bűnt állítják középre, és ennek az ítéletét akarják Jézustól hallani, minősítse ő. Nagyon felkészültek voltak, kedves testvérek, ott van a bűnös nő, ott vannak a tanúk, akik vádolják, nyilvánvaló a törvénykezési helyzet, és készek, hogy a büntetést is véghez vigyék, vagyis megkövezzék halálra, mert ez volt a büntetés fizetsége. És az Úr Jézust egy állandó pressziónak teszik ki, a görög szöveg erről beszél, hogy egy állandó és folyamatos ingerlése, tesztelése, próbára tevése volt ez az Úrnak, mikor állandóan és többször is felszólítják, hogy és te mit mondasz? Mit mondott volna az Úr Jézus? Ha azt mondja, hogy ne úgy tegyetek, ahogy Mózes tanítja, akkor törvénytipró, tévtanító. Ha azt mondja, hogy tegyétek meg azt, amit mond, akkor pedig oda van a szombatnapi értelmezés újszerűsége, és oda van a római hatalom semmibe vétele, mert a halálos ítéletet csak a római hatalom hajthatta végre. Kedves testvérek, aki világosságban jár, Jézus a világosság. Látszik, hogy az emberek egy olyan cselekedetre készültek, aminek a valóságát nem fogták fel, mert a bűnös ember a Szent Istent nem vádolhatja. Fájó, mikor ember az embertársát vádolja. Hittanórákon szoktuk a gyerekeknek mondani, hogy ne ítéld meg a másikat. Gyermekes dolog, mikor egymásra mutogatnak, mert miközben egy ujjal mutatsz a másikra, legalább hárommal magadra nem éri meg. A bűnös embernek nincs meg az a lehetősége, hogy a másik emberben akár a bűnt is megítélje, és a büntetést véghez vigye. Kedves testvérek, az Úr Jézus lehajolt, és írt a templomnak a porába, a föld porába. Vannak, akik ezt úgy fordítják, hogy rajzolgatott, valamit oda leírt. A magyarázók többsége egyetért azzal, hogy Jeremiás próféta könyvének 17. részében található, amit a földre leírt, a 17. rész 13. versében, a tőled elpártolók nevét a porba írják, mert elhagyták az Urat, a folyóvíz forrását. És az Úr Jézus feltesz egy kérdést, egy kihívást, aki nem bűnös közületek, az dobja rá az első követ. Mit a nagy tét, az első kőnek az eldobása? Kedves testvérek, nem mertek egymás jelenlétébe oda menni, hogy valaki felvállalja az első kő eldobását, mert a tanúk ugyan ott voltak, de ahhoz, hogy a megkövezés létrejöjjön, a tanúknak meg kellett volna nevezni a csábító férfit is. Valamilyen oknál fogva ezt nem akarták megtenni. Ott volt az ott állók között, ne talán a vének között. Valószínűsíthetjük. Ne ítélj, hogy ne ítéltes. A kövek kihullanak a kezekből, mert egymás lelki ismerete előtt ítéltetnek meg, hogy milyen életet éltek eddig. És kedves testvérek, ott marad a középen, továbbra is a középen Jézus és az asszony. És Jézus csak egyet kérdez, hát senki nem vádol téged. De nagy dolog, kedves testvérek, Jézussal lenni a középen. Annyi bűnünk van, nincs ember, aki ne lenne bűnös. Nincs ember, akinek ne kéne minden reggel letérdelni Isten előtt, hogy tiszta szívet teremts bennem, Uram. Tisztítsd meg a számat, a kezemet, a lelkemet, az elmémet. Mert az ember bűnös, Jézusban megigazított lehet, helyre tett. Ki az, aki elküldi a mi vádolóinkat és a legnagyobbat is, a sátánt? Egyedül Jézus Krisztus. Ó, töltsünk több időt vele a középen. Ragadjuk meg egyénileg, házaspárként is a lehetőséget, hogy Jézussal maradjunk a középen. Legyen minden napnak kiemelt perce, órája, mikor vele lehetünk, mikor vele imádkozhatunk, mert gyarló az ember, a férfi épp úgy, mint a nő. Ki az, aki elveheti a vádlásokat a szívekből? Ki az, aki lefegyverezheti a vádlókat? Egyedül Jézus Krisztus. És azt mondja, én sem vádollak téged, menj el, és többé ne vétkezzél. Azt látjuk, hogy nem hirdet neki bűnbocsánatot, nem menti fel a bűnei alól, hanem azt látjuk, hogy nem ítélkezik fölötte, és ezáltal kap egy lehetőséget, hogy Jézust kövesse, hogy világosságban maradjon. Kedves testvérek, minden jó adomány és tökéletes ajándék onnan felülről a világosság atyától száll alá. Ilyen ajándéknak látjuk mi a házastársainkat, Isten ajándékának, ha nem, akkor könyörögjünk érettük. S ha Isten úgy adott nekünk magányt, hogy szolgálatra adta azt, akkor kedves testvérek, az egyedül létben is tudjunk örvendezők lenni, és segítői azoknak, akik az élet terhét hordozzák. Érezzük már, mennyire nagy felelősség szeretett közösségben élni, életközösségben egy másik emberrel. Itt nincs többé helye a pedofíliának, a homoszexualitásnak, hogy a másikat csak birtokoljam, hogy eszközt csináljak belőle. A szeretet soha el nem múlik. Olyan szépen mondja a költő, már vénülő szememmel őrizem a szemedet, már vénülő kezemmel fogom meg a kezedet. Én minden ifjú párnak azt szoktam itt kívánni a templomban. Így fogják egymás kezét egy életen át. De legyen ott egy harmadik kéz is, az Úr Jézusé, mert a hármas fonál nem szakad el egyhamar. Így legyen. Amen. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusért hálát adunk neked, igédért, azért, Urunk, hogy nem tekintett tabunak a házasságot, a paráznaságot, egy férfinek és egy nőnek az ügyét, a kapcsolatát, a szerelmét, hanem köszönjük, Urunk, hogy te szerezted a házasságot, és köszönjük azt is, hogy ajándéknak adtad nekünk, és köszönjük, Urunk, azt, hogy ezzel az ajándékkal sokszor figyelmeztet, csak akkor élhetünk jól, ha az ajándékozót is bevonjuk az ajándék kibontásába. Kérünk, Urunk, hogy áld meg mindazokat, akik házasságban élnek, akik a mindennapi létterheikbe együtt emelik a keresztet, adj nekik, Urunk, türelmet, szeretetet a szívükbe és mély hitet, hogy az agapé mindig ott tudjon uralkodni sok más gondolat és érzület fölött. Könyörgünk, Urunk, mindazokért, akik párt keresnek, vagy akik magukra maradtak. Kérünk, Urunk, hogy légy az egyedül állókkal, és áld meg őket örömteli élettel, hogy abba a szolgálatba vonod be őket, amelyben veled lehetnek egy gondolat hitáltal. Kérünk, mennyei édesatyánk, hogy te áld meg az egész teremtett világot, amelybe minden ajándékod az emberek kezén, Urunk, elromlik. Be kell, hogy valljuk, hogy mindaz, amit adtál a házasságba, a házassági szövetségbe, nagyon sok ember ezt elrontja, máshol éli meg, másként gondolkodik felőle, mert nem jár a te világosságodba. Köszönjük, Úr Jézus, hogy számodra fontos Ádám és Éva, és fontos a házasság, fontos a szövetség. Kérünk, Urunk, hogy a mai világban, ahol annyi házasság bomlik fel, és annyi csonka család szenved a szeretetlenség, a nem törődömség, és a másik ember szenvedélye önmegvalósítása miatt, kérünk, Urunk, adja szívekbe őszinte szeretetet, megbánást, hogy veled együtt azt a házasságot is, amely megromlott, újra tudják építeni. Urunk, ahol pedig már nincs kivel együtt gondolkodni, és nincs kivel együtt imádkozni, légy irgalmas, Urunk, s áld meg a külön utakat, hogy új kezdetet élhessenek meg. Kérünk, mennyei édesatyánk, így áld meg a veled való szövetségünket is, hűségünket is, mert veled is szövetségre lépünk, amikor a konfirmáció alkalmával ígérjük és fogadjuk, hogy Jézus Krisztusnak követőivé válunk. Bocsáss meg, Urunk, amikor másfelé is kacsingat a mi szemünk, s bocsáss meg, amikor bálványokat istenítünk, észre sem vesszük, hogy már nem téged szeretünk teljes szívünkkel. Jöjj, Szentlélek, Úristen, s áld meg a családokat, a családi életeket, s könyörülj meg minnyájunkon, Urunk, hogy ne legyen hiába való felvállalásunk a másik ember. Így kérünk, hogy áld meg betegeinket, gyászolóinkat, légy a megtört szívűekkel, légy mindazokkal, Urunk, akik elhordozhatatlan fájdalmakat hordoznak lelkükben, életpróbáikon keresztül. Könyörgünk, Urunk, a kisebb gyermekekért is, a Jókai óvodában, iskolában tanuló gyermekekért, tanárokért is könyörgünk, Urunk, s kérünk téged, hogy áld meg gyülekezetünket, s áld meg a mindenkori megszólaló igét, hogy, Urunk, az a szívekig juthasson el. Így kérünk, Urunk, légy irgalmas és könyörületes hozzánk, s áldj meg bennünket minden dolgunkban. Kísérj, Urunk, az Atya gondviselő szeretetében, az Úr Jézus megváltó kegyelmében, s a Szentlélek Úristennek vezérlő szeretetében. Jézusért. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.